szép napot mindenkinek. Folytatódik a Pont Jókor, és vendégem Benedekfi Katalin, énekművész, operaénekes színész, akit köszöntök. Szia!
Szia! Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy újra itt lehetek.
Igen, egyszer beszélgettünk a nyáron,
igen,
ugye?
A Bátori kapcsán,
igen, mikor volt a Margit szigeti szabadtérén a Bátori előadás. Előtte találkoztunk mi, és én azt is mondtam ma reggel az ajánlóban, hogy azért szeretem nagyon, amikor te jössz, mert hogy olyan erős energiád van, jó kedved van, inspiráló vagy.
Jaj, de jó.
És egyébként a történet is az, mert hogy mondtam, hogy a saját sorsod alakulásáról is kell beszélnünk, te egy erdélyi székelyföldi lány vagy, aki 3 éves korától a színpadra vágyott.
Így van, ott már ott álltam 3 évesen a színpadon.
Hát egyébként igen, a színpadra vágyott, és ezt egyébként ki is vitelezte már akkor. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és azt mondtam, hogy keményen dolgoztál és dolgozol a sikerért most is.
Folyamatosan, így van, és ugye 3 évesen Nagygalom-Falvár egyszer csak elindultam a nagyvilágba, majd később 19 évesen, és azóta itt élek Magyarországon. Tulajdonképpen ennek már 25 éve.
És te hogy emlékszel erre az útra, hogy kemény volt?
Nagyon. De mint minden, azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember egy csomó jó dolgot elérjen az életébe, ahhoz nagyon meg kell járni a hadakurát, szoktam mondani. Tehát, hogy aki tudás akar lenni, pokorra kell annak menni. Igen. És ez azt hiszem az életemre abszolút érvényes, és folyamatosan ezek a fajta amplitudók megvannak fönt-lent, és akkor, amikor nagyon mélyre süllyed az ember, és azt gondolja, hogy innen lejjebb már nincsen, akkor egyszer csak úgy megint rámosoljog a szerencse, és ez folyamatosan végigkísér az életemben.
Hiszel valamiféle gondviselésben?
Folyamatosan, abszolút. Tehát, ha nem hinnék, akkor egyszerűen nem tudtam volna létezni egész mostanáig sem.
Tovább menni. Igen, ugye mondtam, hogy volt neked olyan felmenőd, aki hatott rád.
Így van.
Erről is mesélj egy kicsit.
Hát ugye Nagygalom-Falván nekem a nagybátyám volt Kányádi Sándor költő, és nagyon-nagyon, hát persze, hogy inspiráló volt teljes mértékben, hiszen ő rendszeresen járt haza a Nagygalom-Falvára, mi meg ugye állandóan a verseit szavaltuk, azzal vártuk mindig haza a Nagygalom-Falvára, és egy alkalommal én is elmondtam az egyik kedvenc versemet tőle, és akkor odajött hozzám, és azt mondta, hogy jaj, milyen szépen mondasz verset, énekelni tudsz, és mondtam, igen, ha! Mondta, hogy hát belőle akkor biztos majd színésznő lesz. Aztán nem tudom, hogy ez volt-e ez a történet, ami elindított tulajdonképpen, de abszolút meghatározó volt. És hát ugye nagyon sokat jártam versenyekre, tehát színházba úgy nem készültem, akkor még vagy nem gondoltam akár gyerekként, de nagyon-nagyon sokat énekeltem folyamatosan, és versenyeket nyertem, énekverseneket, szavaló versenyeket, nemzetközi szinten is már nagyon sokat jártam ki Magyarországra, és én nagyon sokáig orvosnak készültem, és anyukám meg is nyugodott, hogy végre valami rendes szakmája lesz ennek a gyereknek, és aztán egyszer csak egy huszárvágással azt mondtam, hogy egy a fene, én állandóan a színpadon vagyok, mit akarok én ott keresni egy műtőasztal mellett. És akkor végül is beadtam a színművészetire a felvételimet, de nem vettek föl, és akkor innen kezdődött az élet apró öröme és szépsége.
Kávária?
Igen, de olyan érdekes, látod, mert én azt gondolom mindig, hogy összességébe kell nézni a dolgokat. Ez olyan, hát, mint egy nagy kirakós puzzle. Tehát, hogy az ember látja, hogy van valami zöld folt, meg hogy valami barna folt, és akkor ebből egyszer csak egy virágos rét lesz, nem tudom, vagy egy barna, gyönyörű fa, nem tudom, a törzse. Tehát, hogy, és hogy akkor azt nem látod, és akkor nagyon el tudsz keseredni, és úgy szétesik az életed, meg a világod, de amikor mit tudom, tegyem föl most ilyen 20-25 év távlatából ezt visszanézem, és azt látom, hogy persze nem vettek föl annak idején Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre, meg nem vettek föl a Kolozsvári Egyetemre, de később ezekre a helyekre, mint sztár vendéget visszahívnak, és játszom például a Kolozsváron is, mai napig is bizonyos darabokba. Tehát azért azt gondolom, hogy akkor valahogy ugye a jóisten elrendezte ezeket a dolgokat.
Hát meg ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy ha visszanézel, akkor előfordulhat, hogy tudod, hogy az, ami akkor rossz volt, az miért kellett, mert kinőtt belőle valami, vagy hozott benned valamit, vagy valamilyen viselkedésre sarkalt, ami aztán utána jót hozott. Igazából, hogyha tudnánk úgy élni, hogy minden nehéz napunkon azt mondjuk, hogy jaj, semmi, hát ez valamiért van, ami, akkor ugye nem lennének a feszültségek, nem lenne a szorongás, nem lenne az, hogy ez maga alá temet.
De ezek is szerintem fontosak, hogy ezt megéljük, ezeket a nehézségeket is, mert azt gondolom, hogy ezáltal...
Ezek visznek...
folyamatosan előre visznek, meg táplálnak, és nagyon sokat formálnak a személyiségünkön. Tehát én nagyon abszolút biztos vagyok abban, nekem az elmúlt időszakban nagyon-nagyon kemény történések voltak, és biztos vagyok benne, hogy ezeknek a nagyon kemény történéseknek köszönhetően ma más emberként ülök itt, mint akár a nyáron, amikor beszélgettünk.
Figyelj, biztos, hogy így van. Én is szoktam erre gondolni, én meg lennék kevésbé kiforrott személyiséggel. És ha egy-két dolgot lecserélhetnék erre, de közben a viccet félretéve valóban azért, ha az ember az egész az életére, mint egy egészre, vagy mondjuk egy évre, vagy egyik történésből a másikra, mint annak folyamányára tekint, akkor mindenki biztosan felleli, hogy aha, igen, ez ezért, ez azért, és vannak nehéz helyzetek, vannak könnyű helyzetek. Viszont azt gondolom, hogy ehhez a személyiség is kell, tehát az, hogy a személyiség hogyan reagál, ez egy kérdés, hogy elkerülünk, hogy kibúvunk, hogy kifogást gyártunk, hogy ott hagyjuk, hogy szembenézünk, hogy neki megyünk, hogy hát akkor igen, is neki megyünk.
A típusunk,
hogy
tulajdonképpen, igen, mennyire vagyunk harcosak.
Igen, hogy igen, akkor is neki rontunk, ha látjuk, hogy ez nem fog menni, de nekünk kell az, hogy lemenjünk a dolgok aljáig. Nálad én ezt gondolom, hogy te a harcos típus vagy.
Teljes mértékben, meg tudod, mindig szoktam mondani ezt a példát, hogy egy labdát minél inkább nyomnak a víz alá le, minél teljesebben, az előbb-utóbb annál nagyobb erővel fog feltörni. Igen. Tehát, hogyha az ember nagyon sok kudarcot, pofont él meg, akár gyerekként is, vagy nagyon sok helyzetben, akkor az, ha olyan a személyisége, természetesen ez a rész, hozzáteszem, akkor az biztos, hogy hihetetlen erőt ad még azért is, hogy bebizonyítsa azt, hogy már pedig, igen, létezik egy másik lehetőség, és létezik egy másik út, és hogy megmutassa a világnak, hogy igen.
Valami, hát valaki. Meg az is kérdés, hogy hogyan engednek el téged. Benned mennyire hittek otthon?
Nem nagyon.
Hát azért, megtaláljuk itt.
Nem, de nem azért, mert én énekeltem. És nálunk az egész család ilyen nótafa volt tulajdonképpen. Mindegy volt, hogy most disznóvágás, születésnap,
névnap. Tehát ez
névnap,
egy alap volt.
Ez alap volt, tehát ott mindenki tudott énekelni, vagy szokták mondani, hogyha nem tudsz énekelni, énekelj hangosan. De hogy...
van, aki ezt nagyon jól hozza.
De hogy tényleg nagyon jó hangja volt nagymamámnak, nagypapámnak, apukámnak, édesanyámnak, tehát úgy folyamatosan, és azért ez egy ilyen családban ez nem egy nagy kunszt, hogy valaki énekelni tud, tehát úgy darab-darab. De persze későbbiekben, amikor már külföldön énekeltem, és a sikerre halmoztam, és rengeteg nagy holba énekeltem, akárként az Egyesült Államokba, vagy a Kanadába, vagy bármere Európába, akkor persze már ők is úgy meglepődtek, hogy hoppá, miből lesz a cserebogár. De és aztán persze nagyon büszkék voltak is, de megmondom őszintén, a leginkább akkor voltak büszkék, amikor én nótákat énekeltem különböző tévéadókba, mert hogy az állt hozzájuk a legközelebb. Igen, tehát az, hogy én Montrealban, mit tudom, 7000 embernek énekeltem, azt úgy nem tudták befogadni, persze elismerték, és nagyon tetszett nekik, de nem feltétlenül tudták ezt hová tenni. De az, hogy az egész falu látott, és ott ült az egész falu, mit tudom, a tévé képernyők előtt, mert Nagy Galambfalván a Benedek fi Katóka énekel a tévébe, akkor az egy nagy dolog volt.
Hát, de ez egy óriás dolog.
És azt kézzel gondoltuk kezdve, én mennybe mentem, figyelj!
Hát de, igen.
Mindegy, hogy Európában szín... milyen operáriákat meg mit énekeltem. Hát képzeld, hogy volt olyan, hogy hát ugye mindenfelé énekeltem a világba, és akkor gondoltam, hogy hát végre a kultúrát kicsit haza is hozom Nagy Galambfalvára, és akkor operáriákat fogok énekelni, és kicsit, egy más dimenziót hozok be ebbe a közegbe. És első alkalmak egyikénél volt az, amikor egy nagyon kedves néni, aki engem nagyon jól ismert gyerekkorom óta, és akkor elkezdtem énekelni az Om Bambino Caro, ugye egy gyönyörű kis áriát, és akkor egyszer csak így fölsikított az első sor, hogy jaj, behangos! És akkor a következő etap az volt, amikor végre operetteket is énekeltem, ugye, hát Júlia áriát, hát ott toltam ott az élet nagy dolgait. Gondoltam, hogy hát megmutatom, amit kint külföldön megmutattam, hát akkor ezt Nagy Galambfalván is megmutatom. És akkor énekeltem ott franciául, olaszul, németül, hát mindenfélét a repertoáromból. És akkor a végén énekeltem operetteket is. És akkor ugyanez a néni egyszer csak fölsikított, hogy jaj, be jó, végre értem! Na, szóval, tehát karrier, tehát, de ugyanakkor meg tényleg nagyon-nagyon büszke vagyok, mert Mert hát igen, azt gondolom, hogy úgy szép lassan bele neveltem a falumat is, meg egy kicsit ezt a fajta
milliót. Szerintem ez egy fontos dolog, mert igen, tehát azt akartam mondani, hogy az igényrendszer, tehát az, hogy mindenkinek az áll hozzá közel, amit ismer.
Igen.
És ezért persze, hát hogyha televízióban látnak, hát ez egy óriás dolog, az a falu büszkesége.
És akkor mindenki
az
leült nem... a tévé képernyők hát előtt, és ott megszűnt az élet. Tehát nem mentek kafálni, kapálni, nem tudom, gyúkokat etetni, mindenki a tévét nézte, és ez nagyon nagy dolog volt.
De érted, hogy akkor tényleg, ahogy te mondtad, te akkor ott úgy lettél a falu büszkesége.
És ami igazából nekem egy nagyon nagy dolog volt, tehát így tényleg úgy elpoénkodok ezekkel a dolgokkal, de ugye édesanyám kórust is vezetett, és képzeld, amikor énekeltem, ugye hát Kolozsvárra is annó, amikor nem vettek föl, aztán Bátorit is énekeltem, Maricát is énekeltem, nagyon sok szép koncertet csináltam a Kolozsvári Magyar Operával, és képzeld, hogy amikor a Bátorit énekeltem egy alkalommal, akkor eljött egy egész, nem, három busznyi ember Nagygalanfalváról, kiürült Nagygalanfalva, eljöttek Kolozsvárra, és megnéztek, képzeld, de nem is az a lényeg, hanem hogy ezek az emberek, hát voltak vagy 150-en, és felöltöztek székely ruhába, bevonultak Kolozsvárra, onnan Kolozsvári Magyar Operába, és amikor lejárt az előadás, ez a 150 ember székely ruhába felvonult a színpadra, és elénekeltek nekem is Zsoltárt. És akkor azt mondtam, hogy igen, azt hiszem megérkeztem.
Abszolút.
A világba is, meg Nagygalanfalvára is, meg Kolozsvárra is.
Meg hát az, hogy akkor innentől az, hogy mennyire hittek benned, hát szerintem tökéletesen hittek benned, és
abszolút,
tökéletesen büszkék.
Abszolút, csak furcsa volt nekik,
rád.
mert nem tudták, hogy szerintem azt nem tudták hova tenni annak idején, hogy most ez a gyerek megbolondult teljesen.
De hát ez hogy... milyen jó. Hát tudod, mennyit adna, tehát szerintem mindenkinek az a legfontosabb, vagy bevallja, vagy nem, de hogy az ő kis közösségében honnan indul, onnan,
így van,
onnan elismerést kapjon, ott értsék meg az ő sorsát, azt, hogy ő mit tett azért, hogy arról nem beszél, hányszor mondtad most ki a falud nevét?
Tehát, Nagygalanfalva.
Viszed igen, a hírét.
Igen, és én tényleg várom, erre mentem a nagyvilágba, én mindig elmondtam németül, angolul, amilyen nyelven éppen kommunikáltunk, hogy igen, hogy Székerland és Transzilvánia és Nagygalanfalva, és ott magyaráztam a történelem nagy dolgait, hol értették, hol nem, de nem is ez a lényeg. És ugyanakkor nagyon
neked
érdekes.
Is fontos ez.
Igen, tehát hogy én fontos, nekem mindig fontos volt az, hogy Székelyföld. És Nagygalanfalva azon belül. Mondom, fogalmuk nem volt, hogy ez honnan nézzék, és ez hol van, de hogy nekem ez mindig, ez valahol a világ közepe volt.
Na akkor mondd, hogy mi az, amit szerinted abszolút ebből hozol, ami, és ez lehet tulajdonság, sőt, azt kérem, hogy leginkább azt.
Figyelj, szerintem mindent, ami ma vagyok, tehát a temperamentumomat, a gondolkodásomat, a hitrendszeremet, a hovatartozásomat, egyszerűen az, hogy a gyökerekből táplálkozni, a tiszta forrást, az emberek iránti figyelmet, az, hogy odafigyelek a kisebbre, az elesettebbre, hiszen én is kisebbségből jövök, azért Székelyföldön, Romániába, azért abszolút kisebbségbe.
Ott is élted, és itt is élted, ugye?
Így van, szokták mondani, hogy mikor lesz a székelyből román, ha átjön a határon. És, de igen. Hogy igen, és igen. Én nagyon sokszor ezt megtapasztaltam ott is, hogy bozgor, vagy mit tudom, hülye magyar, vagy tehát magyart azt nem nagyon mondtak, inkább hülye bozgor, tehát ott Romániában annó, de most az annóról beszélek. Itt többnyire román voltam, de az igazság, hogy ez a korszak azért már elmúlt, azt gondolom, ilyen szempontból, mert ma már jó érzés. Akkor is én ezt simán felvállaltam, tehát nekem ezzel nem volt problémám ilyen szempontból, mindegy volt, hogy mit mondtak, tudtam, hogy mit gondolok, mit érzek, hova tartozom. És...
Na, de ez nagyon fontos, hogy ebbe akkor senki nem inoktatott meg.
Nem is tudott. Hiszen annyira erőt adott ez a fajta közeg, a maga érdekességével, meg eklektikusságával, annak ellenére, hogy most tetszett.
És azt érzékelted, hogy kíváncsiak erre?
Ja, az itteni emberek? Nem feltétlenül. Tehát hogy... annak idején, amikor kijöttem, akkor én nagyon sok irigységet éreztem. Most is nagyon sokszor belefutok ebbe, de most már nem foglalkozom.
Igen. A kijöttél, igen, azt mindig kijött, meg kell szoknám.
Mindig kijöttem.
Igen.
Kimaradtam.
A kijövés az, amikor, amit én most úgy mondok, hogy amikor átjöttél
igen,
Magyarországra.
Igen.
Tehát, ti ezt így fogalmazzátok meg, hogy Székelyföldről kijöttetek
igen.
Magyarországra, és egyébként itt ebben benne van az, hogy mert akarok a magyarokkal lenni, akik egyből
mert
engem...
Mert ez nekem valahogy... a nagymamámtól mindig azt mond, vagy azt hallottam, hogy ez az anyaország.
Hát hogyne.
És hogy nekem abszolút Nagy Magyarország az valami, nem is tudom, tehát addig, amíg nem jártam Magyarországon, az nekem valami csoda hely volt, valami Kánaán, valami Mélegos. Nem tudom, tejjel, mézzel folyó, bármi is, valami csoda hely. És aztán ugye persze jártam ki versenyekre, akkor még persze nem laktam még itt, de hogy nagyon sok versenyre jártam, és nagyon-nagyon jó közeg fogadott. Igen, ám csak amikor már kiköltöztem, és munkát próbáltam keresni, és élni, létezni próbáltam, akkor nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy még az akadémián is, tehát az a Pesti Magyar Színészi Akadémián is, sajnos az osztályfőnökömtől azt mondta, hogy maga menjen haza, mert maga elviszi a magyaroknak a kenyerét. Maga mit keres itt? Maga befejezi ezt az egészet, szépen menjen haza. És így töltöttem tulajdonképpen 3 évet, hogy mindig ez valahol így lebegett a fejem fölött, de elég kitartó voltam abban, és persze
hogy
nagyon
miért
sok...
jöttél ide, miért veszed
igen,
el a
igen, a magyarok kenyerét.
Ugye, ezt értetted irítség alatt?
Igen, nagyon sokszor ezt. És későbbiekben, amikor volt ez az ominózus választás, hogy mi hova tartozunk, tudod, mi belgák hova álljunk, tehát hogy 2004-ben, hogy most állampolgárság, stb. Az is nagyon nehezen érintett, mert a kollégáim jöttek akkor nekem. Nem tisztelt a kivételnek, tehát nagyon-nagyon sok jó fejember van, tényleg, de volt egy pár kollégám, aki azzal esett nekem, hogy úristen, most akkor anyádék kire kijönnek, és elveszik az én anyám kenyerét, és próbáltam neki megmagyarázni.
Hát ne,
figyelj, te nem erről szól a történet, szerencsétlen anyám ennek eszében nincs, hogy bármikor is kijöjjön, csak ez egy más történetről szólt, tehát ez egy hovatartozásról szól ez az egész ide-oda szavazgatás. És hát látod, minden kárban van haszon, szoktam mondani, mert annak idején pont ez az ominózus szavazásos történet indította bennem el azt, akkor bölcsészkaros hallgató voltam, mert ugye éppen elvégeztem a színit, és akkor még elvégeztem egy bölcsészkart is, itt, hogy halmozom az élvezeteket, és akkor készítettem el életem első filmjét, aminek az volt a cím, hogy Huncutazás, és azt mondtam, hogy én azzal állok bosszút a magyarokon, hogy mindenkit kiviszek Székelyföldre, hogy nézzék meg és tapasztalják meg azt a Székelyföldet, amiben én felnőttem, hogy egyáltalán legyen fogalmuk, hogy ezek az emberek miről szavaztak.
Igen, ez volt nekem a kérdésem, hogy ezt valaha tapasztaltad, de hogy valóban kíváncsiak arról, hogy mi az, hogy honnan jössz, hogy mi az, amit te hozol. Sok mindenről szólt szerintem az a szavazás, amiben
persze, nyilván. Tehát nyilván most már én is nagyon sok mindent máshogy gondolok.
Igen, tehát hogy ebbe leginkább tökéletesen teret adott arra, hogy legyenek csatározások. És nem az ilyen egyén szintjén, tehát az egyén szintjén sose vizsgáltuk, hogy ez kinek mit jelent, és azt sosem néztük, azt én egyébként más bármilyen határon túli magyartól is hallottam, hogy azért mindenkinek, ahonnan jött, nagyon sok esetben ugye ott volt a család, ott így volt van. A mikrokörnyezet, így ott van. A csodálatos természeti adottság között. Tehát nem az volt feltétlen a cél, hogy Magyarországra jöve itt éljen és itt dolgozzon. Ez nagyon sok esetben lehetőség volt,
igen.
És volt, akinek egyetlen lehetőség, de ettől még ő mondjuk vágyott vissza oda, ahol született, szóval ebben nagyon-nagyon-nagyon sok, egyébként egymásnak ellentmondó érzés volt, de nem ezt néztük soha, és nem erről volt szó többnyire. Igen.
Meg hát ráadásul én úgy élek itt kint, vagy nem tudom, most már nyilván azt mondom, hogy
egyébként így érzed?
Most
hol az otthon, hol a haza?
Itthon-otthon szoktam mondani, tehát én nagyon szeretem Budapestet, pont a tegnap a Városligetbe, és azt mondtam, hogy én annyira imádom ezt a várost. Tehát, és van nekem egy ilyen mondatom, ami régebb óta így megfogalmazódott bennem, hogy Székelyföld hitet és gyökereket adott, Magyarország pedig szárnyakat, hogy megvalósítsam az álmaimat. És ezt tényleg ezek a hangzatos mondatok.
Nem, én ezt teljesen értem.
Hiszen abszolút azok a dolgok, amikbe felnőttem, azok segítettek, hogy azzá tudjak válni, ami most lehetek. És tényleg rengeteg fantasztikus emberrel találkoztam. Mindemellett, hogy persze voltak furcsa dolgok is, amikről most beszéltünk, de ugyanakkor zömében nagyon-nagyon sok jó ember segített, támogatott az utamon, a pályámon, az, hogy én most itt ülök, és erről tudok beszélni, és ezeknek az embereknek én nagyon-nagyon hálás vagyok. És annak idején, amikor például megkaptam a Prima díjat, akkor fent a várba volt egy nagy összejövetel, és azt mondtam, hogy én szeretném ezeket az embereket meghívni és megvendégelni, mert a siker soha nem egy embernek az eredménye. Tehát én nem attól vagyok sikeres, hogy én fú, de tehetséges vagyok, és akkor milyen vagány, mert itt végszáguldoztam a félvilágot, hanem azért, mert olyan mesterek, olyan barátok, olyan emberek, olyan családtagok voltak körülöttem, akik lehetővé tették azt, hogy én tulajdonképpen ezen az úton sikeres tudjak lenni.
Pont erre akartam kitérni, hogy ez egy fontos dolog, hogy ilyen helyzetben benned van-e, hogy a későbbiekben visszaadj, és szerintem te pont ezt csinálod akár az opera beavatóiddal, hogy azokhoz is eljuttasd a zenét, akik lehet, hogy nehezebben találkoznának így a művészettel, a kultúrával. Tehát az egy fontos, hogy amit te kaptál bárhonnan, a Jóistentől, az emberektől, egy-egy országtól, abból vissza tudsz-e adni?
Folyamatosan erre törekszem, és remélem, hogy sikerül. Én mindig azt mondtam, hogyha
Jóisten... És persze másnak.
Hogyha Jóisten nekem megadta azt a lehetőséget, hogy ebből a pici faluból én ki tudtam törni, el tudtam jutni nagyon sok különleges koncertterembe is, és különleges helyekre, akkor nekem kutya kötelességem visszafele fordítani. És ugye említettem ezt az ominózus primadíjátadót, és ott volt több mint 100 ember. És azt mondtam, hogy senki ne hozzon nekem se virágot, se semmit, hál' Istennek megvan mindenem, hanem azt, amit mit tudom, virágra, vagy egy szálvirágra, vagy egy könyvre, vagy bármire költenék, azt dobják be egy dobozba. És nagyon szép összeg összegyűlt, és ott azt a több 100 000 forintos, meg euró, meg mindenféle tett elég nagy összeg összegyűlt. És azt az összeget ünnepélyesen ott átadtam a Nagygalanfalvi polgármesternek és a tiszteletes úrnak, azért, hogy Nagygalanfalván elindulhasson a zeneoktatás. Mert nekem ebből nagyon sok hátrányom volt, hogy én Isten igazán nem tanultam zenét. Tehát énekeltünk, az a világ legtermészetesebb dolga volt. De későbbiekben aztán, amikor bekerültem különböző helyekre, akkor kellett nagyon keményen megküzdenem nagyon sok mindennel. És nagyon nagy büszkeségem az, hogy tulajdonképpen ennek is köszönhetően tulajdonképpen ma a Nagygalanfalván fúvós zenekar van. És azt mondtam, hogy akkor volt értelme élnem.
Hát hogyne? És meg ugye, annak is, hogy a falu leült és nézte a Katót a tévében, nem?
Tehát, igen, igen.
Ez ennek pontosan.
Úgyhogy, és mai napig is azért foglalkozom nagyon sok a gyerekekkel. Például van egy MMA projektem, ugye a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa is vagyok. És annak is az volt a célja tulajdonképpen, hogy Tiszta Forrásból című programom, ahol a népzenére, népdalokra, népi hagyományokra építve egy ilyen 3 éves program. Első évben, tehát ez kisgyerekek főként. Első évben ugye a népi anyagokra építünk, mesékre, játékokra. Második évre ugyanezeket a népdalokat, de már Kodály és Bartók világa, és harmadik évben pedig ugyanezeket a motivumokat továbbvinni játékos módszerekkel, és már az operai anyagokba beavatni őket, úgyhogy most fogom csinálni a harmadik évemet, és ugyanakkor ugye a Kultáppon keresztül pedig az opera beavató, ami nagyobbaknak szól, tehát hogy nekem folyamatosan visszaköszön ez a dolog, pont azért, mert bár nagyon jól énekeltünk, meg azt gondolom, hogy egy nagyon muzikális családban nőttem bele, de maga a technikai dolgok nem voltak adottak. Hiszen nem tudom, hány kilométeres körzetben még zongora se volt.
Világ, teljesen
érthető. És akkor azt mondtam, hogy ez annyira fontos, tehát még ha nem is lesz zenész az a gyerek, vagy nem fog énekelni.
De legyen választási lehetősége.
De hogy ne csak az legyen, hogy fú, hogyha valaki jó matekból, akkor, vagy mit tudom, kémiából, akkor tovább tud tanulni, hanem akkor mehet kapálni. Tehát, hogy ne ez az alternatíva legyen, mert igen, más tehetség is van, nem csak az, hogyha valaki reáltantárból jó. És nagyon-nagyon sok tehetséges fiatal van művészeti területen is, hogy erre figyeljünk oda. Tehát, hogy persze nagyon jó hely Székelyföld, és nagyon különleges dolgok, és különleges emberek vannak, de hogy ez a fajta művészeti, vagy művészi érzékenyítés az még segítségre szorul nagyon sok esetben.
Na most zenélünk, és aztán jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Benedekfi Katalin, énekművész, operaénekes, színész, és ki fogjuk bontani, mert valóban ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy ilyenfajta edukálás, ez mit ad, és nem feltétlenül csak akkor, hogyha valaki ezt választja, hanem egész egyszerűen magához, az élethez mit ad.
Így van.
Jó, zene, és aztán jövünk vissza, maradjatok ti is.